A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nemet kell mondanunk a szavak és képek háborújára, üzente a sajtó munkatársainak 14. Leópápa, aki a konklávé alatt dolgozó több ezer újságíró közül több százat fogadott a vatikáni audienciateremben. Az új szentatya a hagyomány szerint megválasztása után az elsők között találkozott a nemzetközi sajtó képviselőivel. Beszédében a békét szolgáló kommunikációt szorgalmazott, olyat, amely nem a mindenáron való elismerést vadásza, nem támad, és a versengés helyett az igazságot keresi. 14. Leó az egyház szolidaritását fejezte ki az igazság elmondása miatt bebörtönzött újságíróknak, akiknek szabadon engedését sürgette. A mesterséges intelligencia korának társadalmi kihívásaira irányította a figyelmet első hivatalos beszédében 14. Leó, aki elődjei örökségére építve hangsúlyozta, az egyháznak aktív szerepet kell vállalnia az emberi méltóság, az igazságosság és a munka védelmében a technológiai forradalom közepette. Első hivatalos találkozóján az egyház bíborosaival a CNN tudósítása szerint úgy fogalmazott, az AI fejlesztések korunk egyik legnagyobb kihívása. Pápai nevét sem véletlenül választotta, így kíván tisztelegni 13. Leó előtt, aki az első nagy ipari forradalom idején az úgynevezett társadalmi kérdés megválaszolására törekedett. Ő 1878 és 1903 között vezette az egyházat, és leginkább az 1891-ben megjelent Rerum Novarum, a dolgok új rendjéről című enciklikájáról ismert, amely mérföldkőnek számít a munkásjogok történetében. A nemzeti szuverenitás védelmében és Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében kért segítséget Orbán Viktor Budapesten az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján. A miniszterelnök beszédében az 1648-as Westfáliai béke óta nem látott átalakulásról beszélt, szerint a liberális politika megbukott, helyét a patrióta vezetés vett át. Úgy fogalmazott, az Egyesült Államok által fenntartott világrendnek vége. A kormányfő szerint, miközben Kína rohamléptekkel fejlődik, India pedig a legnagyobb piacként készül kilépni a világszínpadra, Európa felkészületlen és régi megoldásokkal próbál új problémákra válaszolni. A háborúról azt mondta, senki nem akarja kimondani, de elvesztettük. Mint elhangzott, az Oroszország megtörésére irányuló nyugati stratégia kudarcot vallott, a szankciók nem érték el a céljaikat, és az oroszok megakadályozták Ukrajna NATO tagságát. Ha pedig felveszik Ukrajnát az Unióba, felveszik a háborút is, fogalmazott. Kritizálta az orosz energiától való leválás uniós stratégiáját, Európa gazdag, de gyenge, szerinte ez a legrosszabb kombináció. Bírálta a központosító brüsszeli törekvéseket is, amelyek szerint a háttérbe szorítják a nemzeti parlamenteket. Az Európa előtt álló kihívásokat tekintették át az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján, ahol Kövér László köszöntötte a résztvevőket. A tanácskozás a tavalyi EU-s magyar elnökséghez kapcsolódó parlamenti események záró rendezvénye. Az országgyűlés elnöke kijelentette, békét, demokráciát és jólétet akarunk, ehelyett napjainkban az unió a szemünk láttára a háború, a diktatúra és az elszegényedés valóságává kezd válni. Magyarország Afrika számos pontján vállal szerepet az életkörülmények javításában, közölte a külgazdaság és külügyminiszter, miután ruandai kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter arról számolt be, Afrika lakossága 2050-re 950 millióval emelkedik az előrejelzések szerint, ez pedig jelentősen megnöveli az együttműködés jelentőségét, mivel a gyorsan bővülő népesség helyben tartásához meg kell teremteni a nyugodt, biztonságos élet lehetőségét, így megelőzve az újabb migrációs hullámokat. Magyarország Afrika számos pontján vállal szerepet többek között a vízgazdálkodás, a víztisztítás és a higiéniai viszonyok fejlesztésével. Emellett magyar vállalatok a digitális fejlesztések, a személyi okmányok gyártása terén, valamint az élelmiszerbiztonság és a mezőgazdaság fejlesztésével vannak jelen a ruandai piacon. A tervezetnek megfelelően alakultak a költségvetés bevételei áprilisban, közölt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének hóvégi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az adó- és járulékbevételek 10,9%-kal magasabban alakultak, ezen belül továbbra is kiemelten teljesültek a fogyasztáshoz kapcsolódó adók, itt a növekvény mintegy 13%. Az alrendszer 2930,5 milliárd forintos hiánya zárt április végéig. Az éves keret 62%-a már az első negyed évben elfogyott, ez a második legmagasabb negyedik havi hiány az elmúlt 24 évben, kommentálta az adatokat az Index. Végül az időjárásról. Holnap általában gomoly felhős lesz az ég, sokat süt a nap, néhol zápor előfordulhat, az északi-északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Pongrác vértanú. 304-ben halt, vértanú halált. Szent Pongrác élete eleven illusztrációja a Szent Pál igazságnak, a világ erőtleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Pongrác bátorsága, melyel a hatalmas pogány császár elé lépett, hősies elszántsága, melyel fejét a hóhér bárgya alá hajtotta, nem egy 14 éves gyermeknek, hanem egy meglett férfinek is becsületére vált volna. Nem csoda, hogy már a kortársak szent ámulattal tekintettek fel példájára, a késői századok pedig olyan benső áhítattal fonták körül alakját, mint a szent hajdani vértanúi közül csak kevését. Legjobb bizonyság erre a sok templom, amely ma is az ő nevét viseli, és a sok oltár, melyet az ő tiszteletére állított a hívő kegyelet. A hős ifjú vértanú Ázsiának Frígia nevű tartományában született, s apai és anyai részről egyaránt előkelő és dúsgazdag pogány családból származott. De anyját már egy hónapos korában elveszítette, nem sokára rá atya is elhalt. Akkor a kis Árvát nagybátyja, Szent Dénes vette gondjaiba. Dénes később Frígiából Olaszországba költözött, hogy unokaöccsének Róma közelében fekvő terjedelmes birtokait könnyebben kezelhesse. A Dioklécián féle üldözés kitörése már Olaszországban találta. Az üldözés csak hamar olyan méreteket öltött, hogy sok keresztény jónak látta a kegyetlen hóhérok elől legalább egy időre a vidékre húzódni. Ezek közé tartozott Marcellin pápa, aki éppen Pongrácz egyik birtokán vonta meg magát. Bár Pongrácz és nagybátyja ekkor még pogányok voltak, egy pillanatra sem jutott eszükbe elárulni a szent főpap búvóhelyét. Isten azzal jutalmazta nagy lelkűségüket, hogy mindkettőjüket elvezérelte az igazság ismeretére. Mert minél többet társalogtak Marcellinnal, annál mélyebb érdeklődés támad bennük az evangéliumi tanok iránt. A pápa lépésről lépésre föltárta előttük az egész keresztény hitrendszert, s amikor már elég erőseknek látta őket a hitben, mindkettőjüket megkeresztelte. De Dénes és Pongrácz nem elégedett meg saját lelkük üdvösségének biztosításával, hanem azon igyekeztek, hogy barátaik közül és házuk népéből is minél többet példájuk követésére bírjanak. Mikor Marcellin pápa visszatért Rómába, hogy ott vérével pecsételje meg szent hivatalát, Pongrácz birtokain már egész népes keresztény telepet hagyott. A dolgot azonban nem lehetett sokáig titokban tartani. A pogány kémek hamarosan nyomára jöttek Pongrácz titkának, és jelentést tettek róla a császárnak. Dioklécián megrendülve fogadta a hírt, hiszen Pongrácz atya, Kledónius, annak idején legkedvesebb emberei közé tartozott. Azonnal maga elé hívatta tehát a 14 esztendős fiút, és először szép szóval próbálta őt rábeszélni, hogy áldozzék az isteneknek. Hivatkozott atyával való barátságára, és kilátásba helyezte neki, hogy engedelmesség esetén úgy tekinti majd, mint tulajdon fiát. De a lelkes ifjú elutasított magától minden kísértést. Ezt mondta neki: csalódol, császár, ha azt hiszed, hogy engem a keresztények csábítottak el. Ellenkezőleg, a te isteneid voltak a csábítók és világcsalók, hiszen ha a szolgáid közül csak egy is olyan gyalázatosan élne, mint isteneidről regélje a mitológia, egy óráig sem tűrnéd őt udvarodban, hanem menten elcsapnád. Hogyan imádkozhassak én ilyen istenekhez? Igaz, még gyermek vagyok, de az én Uram Istenem, Jézus Krisztus, erőt és bátorságot ad nékem arra, hogy fenyegetőzéseiddel ne törődjem. Ez a felelet annyira kihozta sodrából a császárt, hogy azonnyomban fejvesztésre ítélte a hőslelkű hitvallót, és egyúttal megparancsolta, hogy holttestét az ebeknek dobják oda martalékul. Pongrácz örömtől sugárzó arccal fogadta a halálos ítéletet, és a bakók társaságában azonnal a Via Aurelia felé indult, amelyen május 12-én 304-ben végrehajtották rajta az ítéletet. Holttestét a vett parancs értelmében egész nap ott hagyták heverni az út porában. Egy Oldanilla nevű jámbor kereszténynő már a rákövetkező éjszaka titokban elvitette és tisztességgel eltemettette Szent Kelepódius temetőjében, amelyet ettől kezdve Szent Pongrácz temetőjének kezdtek nevezni. Az üldözések lecsendesülésével külön templom épült a szent tiszteletére, mert Szimmachus pápa már 498-ban lényegesen megnagyobbított, tizedik Leó pedig 1517-ben bíborosi templommá nyilvánította. Szent Bonifác, a németek fáradhatatlan apostola, lelkes tisztelője volt a gyermekvértanúnak, és ahol csak megfordult, nagy térítő útján mindenütt terjesztette tiszteletét. A népies meteorológia a következő két napon ünnepelt Szerváccal és Bonifáccal együtt az úgynevezett fagyos szentek közé sorozza szentünket, mivel névünnepe táján rendszerint erős éjszakai lehűlések szoktak bekövetkezni. Jelképe: pálma, kard, lándzsa, lobogó. Védőszentje ő az első áldozóknak, a német lovagoknak, francia gyermekek pátrónusa. Emléknapján így imádkozunk: add Istenünk, hogy egyházad Szent Pongrácz vértanú támogatásában bizakodva örvendjen, és dicsőséges közben járása révén a te odaadó szolgálatodban is kitartson.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését az ítélet és igazság témaköréről.
A keresztúti imádság első állomásának a címe: Jézust halálra ítélik. Arról elmékedünk, hogy Jézust elítélik, pedig ő bűntelen volt, azért jött, hogy beszéljen az Atya szeretetéről, sőt ne csak beszéljen, hanem gyógyítson, csodákat tegyen, ördögöt üzzön, a betegeket meggyógyítsa, vagyis az embereket elvezesse az Istenhez. Jézus pedig elítélik, mindenféle hazugságot fognak rá, hogy Isten káromló, meg mindenféle hazugsággal viszik Pilátus elé, azért, hogy megöljék. Jézust elítélik. De arról is elmékedünk, hogy mi is időnként elítélünk másokat, ítéletet mondunk. Amikor valakiről mondunk valamilyen rosszat, ítélkezünk. De milyen fájdalmas az is, amikor rólunk mondanak ítéletet, amikor azt mondják, hogy te csak ilyen, meg olyan, meg amolyan vagy, amikor leírnak. És azt érezzük, hogy ezekkel a szavakkal megaláznak, mert én nem ez vagyok, én sokkal több vagyok. Én nem csak egy ilyen bolond vagyok, vagy egy ilyen vagyok, vagy egy hisztis vagyok, hanem nekem méltóságom van, óriási gazdagság az egész életem. Ezért is mondja Jézus: ne ítélj. Az, hogy ítéljünk, az kifejezetten megtiltja. Mit jelent ítélni? Azt mondom valakinek, hogy te rossz vagy. Sőt, még a szándékod is rossz. Nem tudsz és nem is lehet megváltozni. Te csak ennyi vagy, ennyi az egész. Te már csak ilyen szerencsétlen vagy. Kutyából nem lesz szalonna. Vagy indulatból mondanak nekem valami rosszat, valami véleményt. Ami mindig, mivel indulatból fakad, egyfajta bosszú is megjelenik benne, lekicsinlő, meg fájdalmat akarnak nekem okozni, és ítéletet mondanak. Vagy az ítélet olyan, mint a pecsét. pecsétet nyomnak rám. Azt mondják, XY, te bolond vagy, te nem vagy normális, te lehetetlen alak vagy, te belőled nem lesz semmi, te egy kétbalkezes vagy, te nem vagy jó semmire. És még lehet rengeteget mondani, hogy milyen ítéletek vannak. Jézus azt mondja, és arra tanít bennünket, már az is méltó a Gehenna tüzére, aki azt mondja a másiknak, te istentelen. Elég kemény szavak azok. A Gehenna tűze az a kározatot jelenti. Amikor valaki azt mondja a másik emberről, hogy te istentelen. És itt értjük meg, hogy az ítélet miért veszélyes, és mi is ennek a lényege. Az embernek lényege van. És mi az én lényegem? Az Isten gyermeke vagyok. Ő teremtett engem, ő váltott meg engem. Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten és feltámadt. Én a Szentlélek temploma vagyok. Én egy egyedi személy vagyok. Én a mennyország örököse. Az Isten odavár engem. De külön személyem van. És hogy van tehetségem, vannak talentumaim, vannak, akik engem szeretnek a legjobban, én vagyok számukra a legfontosabb, és vagyok, mint apa, vagy édesanyja, vagy akár papként, de úgyis tanárként, orvosként, kőművesként, tehát sokféle szinten megvan az identitásom, hogy ki is vagyok én. De az én lényegem, az egy óriási gazdagság, és az az Istentől van. És amikor valakinek azt mondják, hogy te istentelen, akkor úgy beszélnek róla, hogy neked a lényeged az, hogy te istentelen vagy, nincs istened. Ha megnézzük, ki az istentelen, itt a Földön igazából ilyen ember nincs. Az az istentelen, aki az Istentől már végérvényesen elszakadt, vagyis az a személy, aki a pokorra jutott, a kárhozatra. Ő már az Istentől teljesen elszakadt, rá lehet mondani azt, hogy istentelen, de ez nem ítélet, ez már ilyen teológiai meghatározás. És amikor egy élő személynek azt mondom, hogy te istentelen vagy, mit is mondok róla? Hogy neked nincs Istened, az Isten lemondott rólad, teljesen el vagy szakadva tőle, te már nem is tudsz megtérni, az Isten nem is akar veled semmit, te már itt a Földön egy elkárhozott személy vagy. Ennél súlyosabbat, ennél nagyobb hazugságot egy emberről itt a Földön nem lehet mondani. A lényegét veszem ki. És persze az ítélet akkora nagyon veszélyes, amikor akinek mondják, főleg ha az ember gyermek, el is hiszi. És hogy mennyi ilyen hazugság által megnyomorított ember él a világon, akik a hazugság pecsétje alatt görnyednek, mert gyermekkorukban elhitték azt, hogy te nem lesz belőled semmi, vagy meg olyan bolond vagy, meg te szerencsétlen vagy, te ne is csinálj semmit, te ne is nősülj meg, hozzád úgy sem megy el senki, vagy úgy is ott hagynak, vagy te ilyen kétbalkezes vagy, te inkább ne csináljál semmit. Mennyi ítélt, persze különbözőképpen fogadják ezt az emberek, de mennyi megnyomorított ember van, mert hazudtak róla. Nem a lényegét mondták, hanem hazudtak róla. És azt is felteszem kérdésként, hogy hányszor hallottuk azt, amikor valaki, akár mi megfogalmazzuk valakinek a lényegét. Hogy te gyermekem, olyan büszke vagyok rád. Egyrészt, mert hasonlítasz ránk a szülőkre, de azért is, mert te az Isten gyermeke vagy, te a Szentlélek temploma, mennyország örököse, olyan óriási méltóságod van, hogy az Isten alkotott téged, ő adott nekünk ajándékba, és hogy olyan büszkék vagyunk rá. És ez nem azt jelenti, hogy gyereknek nincsenek hibái, vagy nem kell nevelni, vagy azt mondani, hogy most felkelsz, most tanulni kell, most iskolába kell menni, ébresztő, és hogy nincsenek határok, hanem a méltóságáról az igazat mondom, és közben persze vannak szabályok, amiket be kell tartani, és meg kell nézni. Ezért veszélyes az ítélet, mert olyat mondok, ami nem igaz. Az ítélet mindig hazugság. Sőt, ha megnézzük az ősbűnnek is a lényege, a gonosz arra kísérti az embert, olyanok lesztek, mint az Isten. Márpedig kinek van joga ítélkezni, egyről az Istennek. És amikor az ember ítélkezik, akkor tulajdonképpen olyan, mintha Istent játszana, én megmondom, hogy kiből mi lesz, ki mennyit ér, és ehhez nekem nincs jogom. Én teremtmény vagyok, engem is az Isten ítél meg, és én nem ítélhetek meg senkit. Mi ebből a kiút? Az Isten szemével nézzünk rá a másik emberre, hogy Jézus mit mond erről, mit tanít nekünk arról. Például ott a házasságtörő asszonynak a története. Azt mondja Jézus az asszonynak, nem ítél el senki, én sem ítélek el, menj, de többé ne vétkez. Az asszonynak a méltóságáról nem mond semmit, nem mondsz, hogy egy utolsó házasságtörő vagy, hanem ők sem ítélnek el, mert rádöbbentek, hogy ők is bűnösök. Nekem jogom lenne megítélni és elítélni, de nem ítélek el, mert tudom, hogy ki vagy. Még akkor persze Jézus ezt nem mondta, de hogy nem soká érted is meg fogok halni a kereszten. De többé ne vétkezzél, mert a bűn az megnyomorít és bemocskol. A szemlélő élet lényege, hogy Jézus szemével és lelkületével nézek a másik emberre. Például, valaki nagyon idegesít, akár lusta, csúnyán beszél, átkozódik, hazudozik, megcsal, sokféle ilyen emberi bűn van, ami igencsak tud bennünket idegesíteni, főleg, hogyha közelül érint. És hogy amikor indulatból mondok valamit, azt mondom, hogy te pont-pont-pont ilyen és ilyen vagy az ítélet. És hogy az ilyennel pont-pont-pont ez történjék, mondtam egy ítéletet, meg mondtam egy átkot. Mit akar itt a gonosz? A gonosz azt akarja, hogy egymást elítéljük, egymást átkozzuk valamilyen szinten, vagyis, hogy egyre nagyobb feszültség legyen, és a hazugság terjedjen. Amikor így szólok valaki, ez annak mi a gyümölcse? Ő nem fog megváltozni, sőt, vissza kiabál rám, és ő is elmond engem minden szemétnek, ami ugyancsak egy ítélet. Vagy én ideges vagyok a tehetetlenségeben, bűnkövetek el azáltal, hogy ítéletet mondok. Vagyis 2-0 a gonosznak a javára. Valaki valamilyen bűnt elkövetett, ahogyan én reagáltam, dupla lett a bűn, mert én is azt a bűnt követtem el, lehet, hogy még duplán. Mi az Istennek a szándéka? Mindenképp az, hogy üdvözüljön, és hogy Jézus kifejezetten azt akarja, hogy az igazat mondjuk. Ő az út, az igazság és az élet. Például valaki idegesít, és azt mondom neki, és lehet indulatból, hogy te az Isten gyermeke vagy, Jézus meghalt érted, és úgy megalázod magad, amikor ennyit iszol, ilyen csúnyán beszélsz, amikor így gondolkodsz saját magadról, hogy olyan rossz lát, legszívesebben ordítanék vagy sírnék, amikor ilyen gyönyörű teremtmény vagy, te az Isten rajongva szeret, te meg nem látod ezt vak vagy, és úgy beszélsz meg, úgy viselkedsz meg, olyanokat teszel, mondasz, vagy bármit teszel, hogy ami téged megaláz, és hogy pedig te olyan méltóság vagy, olyan gyönyörű valaki vagy, és olyan rossz lesz látni, hogy te megalázod magad, amit csinálsz. Mi lesz ennek a gyümölcse? Nem biztos, hogy meg fog változni. Habár sosem tudjuk, mert az Isten akarata szerint teszünk valamit, a Szentlélek működik általa. Tehát, hogy akkor lehet, hogy nem látom, hogy ő megváltozik, de mindenképpen megdöbben, mert róla még nem mondták azt sose, hogy te az Isten gyermeke vagy. A másik, hogy én igazat mondok, az Istenről beszélek, az Isten jóságára, hogy ő teremtett téged, ő váltott meg, és ő téged gyönyörűnek teremtett, és rajongva szeret téged. Az Istenről beszéltem ennek az embernek, és tanúságot tettem az Istenről, meg elmondtam az igazat, hogy te ember ki vagy. És a fájdalmamat az, hogy mit teszel magadból, amikor tudatlanságból is ezt és ezt teszed. Ez a kiút belőle, az igazat mondani. Ebben van indulat is, mi akár sírhatok is, vagy lehetek dühös is, amikor ezt látom. Nem egyfajta ilyen bűbájmosolyt felveszek, hanem indulatból mondom, de az igazat. És itt a fő, a gonosz azt akarja, hogy hazudjunk, és hogy ítéletet mondjunk. Jézus, hogy mondjunk ki az igazat, mert az igazság az visz előre. És én az igazat mondom ki. És ezért nem ítélek el senkit, azért, mert az igazat akarom mondani, az ítélet pedig egyedül az Istennek van fenntartva.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya emelkedett az ítélet és igazság témakörében. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit, a hitoktató, Szent Mónika, Szent Ágoston és 14. Leó pápa életéről, valamint a fogyos szentek ünnepéről beszélgett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Képzeljük el, hogy van egy édesanya, aki évekig, sőt évtizedekig imádkozik a gyermekéért. Minden nap könyörög Istenhez, hogy fia a jó útra térjen, hogy megtalálja az igazságot, hogy békére találjon a szívében. Ez az édesanya Szent Mónika. Őről fogunk beszélni most a hittanóránkon. És a fiáról, akit úgy hívnak, hogy Szent Ágoston. Az egyház egyik legnagyobb gondolkodójáról. Ebben a műsorban az ő életükről, kapcsolatukról és a hit erejéről mesélünk. Aztán beszélünk még a nemrég megválasztott új pápáról, 14. Leó pápáról. És ha marad időnk, akkor megemlítjük a fagyos szenteket, akinek most ünnepeljük a neve napját, éppen ma, május 12. Szent Pongrác napja. Akkor kezdjük is el, kedves gyerekek, Szent Mónikával a hittanóránkat. Ki volt ez a Szent Mónika, Tamás?
Az imádkozó anya példája.
Igen. Mit tudunk az ő életéről?
Krisztus után, nem tudjuk pontosan, 322-ben vagy 331 körül született Tagaste városában, a mai Algéria területén, Észak-Afrikában. Keresztény családból származott, ahol már kislányként elsajátította a hit alapjait, az imádságot, a szegények segítését, a böjtöt, a rendszeres templomba járást.
Katolikus családból származott, és szeretett nagyon templomba járni, imádkozni. Aztán felnőtt lett, és férhez ment.
Szent Mónika fiatalon férhez ment egy pogány férfihoz, Patriciushoz, aki Tagaste városi tanácsosa volt. Patricius hirtelen haragú, türelmetlen, sokszor hűtlen férfi volt, és édesanyjával együtt sokszor gúnyt űzött Mónika hitéből. Mónika mégsem válaszolt vissza gyűlölettel vagy panaszkodással. Ehelyett álhatatos türelemmel, kedvességgel és hitével igyekezett békét vinni a családjába. Végül élete végén Patricius is megkeresztelkedett, mégpedig felesége hitének hatására. Három gyermeket szült, közülük Ágoston volt a legidősebb, és rajta keresztül vált ismertebbé. A másik két gyermekéről kevesebb információ maradt fent, de ismert, hogy egyik fia, Navigius, is vallásos életet élt, és egyik lánya apáca lett.
Tehát nem volt könnyű élete Mónikának, mert a férje nem volt egy jó ember, inkább azt mondjuk, hogy indulatos ember volt, és Mónika pedig kitartóan imádkozott ő érte, hogy a gyűlölködés és a panaszkodás helyett inkább a szeretettel próbálta őt lecsendesíteni, vagy a kedvességgel, vagy hitével próbálta őt megváltoztatni. Patricius megkeresztelkedett élete végén, és megváltozott. A három gyermeke közül Ágoston, aki miatt vált ismerté, mert hogy mit csinált mindig Ágostonért, mit tanultunk az iskolában is. Ákos.
14 évig imádkozott Ágostonért, hogy törjen meg.
Igen, pontosan. Ágoston kicsapongó életet élt, és nem foglalkozott a vallásosságával, nem foglalkozott a hittel, Istenben nem hitt. Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, tehát jó tanuló volt, de fiatalon elvetette a keresztény hitet. Már 17 évesen elköltözött Kartágóba tanulni. Élete egyáltalán nem tükrözte az anyai neveltetést. Mónika sokat szenvedett emiatt. Mélyen szenvedett fia erkölcsi és vallási útvesztései miatt. de soha nem adta fel a reményt. Egyszer aztán elment egy paphoz, és a paptól is kérte az ő segítségét. Szent Ágoston később így írt az édesanyjáról. Anyám minden nap sírt, mikor imádkozott érted. Uram, hogy vezess vissza engem hozzád. Ákos, légy szíves, mondd el még, hogy mit tudunk Mónikáról.
Mónika éveken át imádkozott, és böjtölt Ágoston megtéréséért. Követte fiát Afrikába, Rómába, majd Milánóba, hogy ne veszítse szem elől. Találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki azt mondta róla. Lehetetlen, hogy egy ilyen anya fia elvesszen. Ez a mondat máig az egyik legismertebb idézet a keresztény anyaság kapcsán, és gyakran idézik olyan szülők számára, akik küzdenek gyermekük lelki életéért.
Nem csak akkor, Mónika idejében, hanem most is vannak olyan gyerekek, akiért az édesanyjuk sokat imádkozik, hogy megváltozzon, mert ő nem így szeretné, nem így nevelte. Ágoston ezután nem sokkal később megtért. Ágoston megtérése és Mónika halála. Mit tudunk erről?
Mónika élete legnagyobb öröme volt, amikor Ágoston végül megkeresztelkedett 387 húsvétján Milánóban. Ezután úgy érezte, élete beteljesedett. Rómából hazafelé tartva, Ostiában, a tengerparti városban halt meg, nem sokkal fia megtérése után. Halála előtt így szólt fiához. Fiam, már nem kívánok semmit ezen a világon. Miért is éljek még? Csak azt akartam, hogy Istenben lássalak téged hívő keresztényként. Ágoston mélyen megrendült, anyja halálakor és emlékét örökre szívében hordozta.
Tehát Ágoston is elgondolkozott ezeken a szavakon, és Mónika is megnyugodott, és úgy távozott el az élők sorából, és halála előtt megnyugodott, hogy a fia a hívő keresztények közé tartozott. Mit tudunk, hogy Szent Mónika kiknek a védőszentje? Tamás.
Az anyáknak a védőszentje.
Így van. Ezért is ünnepeljük az édesanyák napján az ő nevenapját. Most éppen pont vasárnapra esett, május 4-e Szent Mónikának a napja. Kérlek szépen, mondd el, hogy mit tudunk még róla.
Szent Mónikát a keresztény hagyományos példás anyaként tartja számon. A keresztény anyák különösen a nehéz sorsú imádkozó anyák védőszentje. Ünnepnapja augusztus 27-e. Síremléke Rómában a Szent Ágoston templomban található, ahová évszázadok óta zarándokolnak az édesanyák imáért, vigaszért és reményért. Sok katolikus iskolát, templomot és egyes városokat is elneveztek róla. Például Szente Mónika városa az Egyesült Államokban.
Ti például ismertek-e olyan embert, aki sokat imádkozik másokért? Vagy mit gondolsz, milyen ereje lehet az ilyen imáknak, amikor valaki sokat imádkozik másokért? Tomi.
Például a pápa.
Igen, nagyon jó. A pápa az egész világért imádkozik, és mi is ő érte szoktunk imádkozni. Most pont aktuális is, mert most választották meg a napokban az új pápát. Mit jelent szerinted, hogyha valaki nem adja fel, hanem kitart egy célért, akár évekig is? Ugye mondtad Ákos, hogy 14 évig imádkozott Mónika a fiáért. Szerintetek mit jelent ez, Ákos?
Nagyon erős hitet.
Így van, és kitartást, és nem fárad bele ebbe az imádságába. Térjünk át Szent Ágoston életére. Ákos.
354-ben született az észak-afrikai Tegasztéban pogány apától, Patricius, és keresztény anyától, Szent Mónika. Nagy értelmi képességei már kisgyermekként megmutatkoztak. Hamar kitűnt ékes szólásával és tanulási vágyával. Keresztény nevelést kapott anyjától, de ifjú korában inkább az élvezetek, mint a hit vonzották.
Mit jelentette szerintetek? Mit csinált Ákos?
Nem hitt Istenben, és nem járt templomban, hanem inkább szórakozni ment. Karthágóban tanult retorikát, a szónoklás művészetét, majd Rómában és Milánóban is tanított.
Igen.
Már fiatal a nagy hírnévnek örvendett, mint kiváló szónok és tanár, sok tanítványa és követője volt. Ugyanakkor erkölcsileg kicsappongó életet élt. Kereste az igazságot, de nem találta meg a kereszténységben. Monikeusz lett, amely a jó és rossz örök harcát tanította, s így próbált választ találni a gonosz problémájára.
Tehát nem a keresztény vallást tanította, hanem a manikeizmust. Aztán mi történt?
Ágoston sosem volt nyugodt lelkileg. Folyamatosan küzdött saját vágyaival, bűneivel és igazság utáni vágyával. Milánóban találkozott Szent Abrus püspökkel, aki nagy hatása volt rá nem csak szónoki képességeit, hanem hite és értelme miatt is. A Szentírás addig elutasított világa kezdett megelevenedni, számára különösen Pál apostol levelei érintették meg.
Igen, tanultunk mi is Pál apostolról, Pál apostol leveleiről is. És azokat elkezdte tanulmányozni, olvasta, és megérintették őt, és ezek után tért meg. Egy napon Milánó egyik kertjében sírt, mert úgy érezte, képtelen lesz lemondani a bűnös életéről. Vágyott Istenre, de nem tudott elszakadni a világi életétől. Ekkor meghallott egy gyermek hangot, amely ezt ismételte. Tolle lege, vedd és olvasd. Felnyitotta a közelben lévő fekvő Bibliát, és Pál apostol leveleiből kezdett olvasni. Itt a római levélnél nyitotta ki a 13. fejezet, 13. sorától a 14. sorig, amely így szól. Ne éljünk topzódásban és részegeskedésben, paráznoságban és kicsapongásban. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Ezt olvasta a Bibliából, és ez a pillanat volt a megtérésének a fordulópontja. Egy belső áttörés, ami egész életét meghatározta. Aztán mi történt, Tamás?
Megkeresztelkedett, és új életet kezdett. 387 húsvétján 33 évesen megkeresztelkedett Szent Ambrus keze által édesanyja nagy örömére. Ugyanebben az évben Mónika elhunyt, úgy, hogy már beteljesedve látta fiát Istenhez fordulni. Ezután visszavonult Afrikába barátaival, aszkéta imádságos közösségben élt.
Édesanyja akkor halt meg, amikor megkeresztelkedett nem sokkal később, 33 éves korában. Jézus mikor halt meg? Mit tudunk, Tamás?
33 éves korában.
Így van, úgyhogy innen meg tudod jegyezni, hogy Ágoston pedig 33 évesen keresztelkedett meg, akkor jött el életébe a páli fordulat.
395-ben Hippo püspöke lett. Ma Annaba városa Algériában. Mint püspök lelkipásztor, ige hirdető és író volt egy személyben, folyamatosan tanította híveit, vitázott az eretnekekkel, segítette a szegényeket. Főbb művei, vallomások, konfessziónes, saját életének és megtérésének mély lelki visszanézése sok személyes vallomással. Ez a műv a világirodalom egyik legőszintébb, legszemélyesebb lelki önéletrajza. Isten Városa című műve óriási hatású teológiai és filozófiai mű, amely szembeállítja az Isten városát a földi várossal.
Így van, köszönöm szépen. Tehát második műve, ami nagyon fontos, az Isten városa. Aztán volt egy harmadik műve is, ez pedig miről szólt, Ákos?
A Szent Háromságról, a szabad akaratról, az időről, filozófiai és teológiai mélységekbe hatoló értekezések.
Filozófus volt Ágoston, ezért nehezek is az írásai, de azért meg is értjük őket, mert nem csak filozófiai írásokat írt, hanem a szeretetről is nagyon szépen írt. Több idézetet is találtam az ő írásaiból. Szeretném, ha egy-két idézetet felolvasnánk a rádióban tőle.
Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet.
Következő idézet.
Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. Szeress és tégy, amit akarsz.
Tedd meg, amit tudsz, és imádkozz azért, amit még nem tudsz megtenni.
A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz.
Köszönöm szépen. Tehát ezek Ágostontól idézett kis sorok voltak a szeretetről és a hitről. Aztán mondjuk el az Ágoston halálát. Légy szíves, Tamás.
430-ban halt meg, miközben Hippo városát a vandálok ostromolták. Békében távozott a bibliai és zsoltárok szavai között. Egyház atyaként és teológusként az egész keresztény világ egyik legnagyobb alakja lett. Ünnepnapja augusztus 28-a. A nyugati kereszténység számára a hit és értelem összekapcsolásának ikonikus alakja. Több filozófus is hivatkozott rá. Ő mondta az egyik leghíresebb mondatot. Nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik benned Istenünk.
Így van. Nagyon szépen elmondtad, Tomi, köszönöm szépen. És akkor mit gondoltok, miért nehéz néha elengedni a rossz szokásokat, még ha tudjuk is, hogy nem jók nekünk? Ákos.
Azért, mert már nagyon hozzájuk nőttél, megszoktad őket, és amit már megszoktál, nehéz.
Nehéz elengedni.
Igen, nehéz elengedni.
május 8-án megválasztották az új pápát. Mit tudunk róla, Tamás?
Ő azt a nevet vette fel, hogy Leó, és ő már a 14. Leó
pápák közt. Így van. És mi volt az ő neve, az ő eredeti neve, Ákos?
Robert Francis Prevost.
Igen, pontosan. És mit mondott a előjáró, amikor kijött a bazilika lodzsájára, mit mondott bele a mikrofonban, várta a nép?
Abemus pápam.
Igen. Mit jelent? Ákos.
Van pápánk.
Igen. És láttátok-e a tévében, hogy milyen színű füst szállt fel?
Fehér.
És elsőre meg tudták választani az új pápát, Ákos?
Nem.
Ferenc pápa után ő lett a hanyadik pápa?
267. pápa lett. 14. Leó pápa.
Így van. Köszönöm szépen. Aztán mit tudunk még róla?
Szerencsés volt, hogy egy csomó bíboros őt választotta.
Így van.
Pedig ő nem is volt az esélyesek között.
Az esélytelnek nyugalmával indult. Ügyes vagy. Mit tudunk még róla, amit egy pár mondatban összefoglalva el tudunk mondani?
14. Leó pápa Ágoston rendi szerzetesből lett bíboros amerikai pápa. Viva il pápa.
Mit jelent ez, hogy viva il pápa?
Éljen a pápa.
Igen. Mikor született? Emlékeztek-e rá?
1955-ben született Chicagóban, Észak-Amerikában. 1978. szeptember 2-án tette le első fogadalmát. 1982. június 19 szentelték papá Rómában, jogi végzettsége van.
Mi volt az ő püspöki jelmondata?
In illo uno unum. Bármi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk.
Ferenc pápa, az előző pápa különös bizalmat szavazott neki, amikor 2023-ban kinevezte a püspöki dikasztérium élére, és 2023. szeptember 30-án lett bíboros. És május 8-án nagy esemény történt tehát a katolikus egyházban, mert új pápát választottak Ferenc pápa halála után. Ami különlegessé teszi őt számunkra azaz, hogy Ágostor rendi szerzetes volt. Éppen ezen az órán tanultunk Szent Ágostorról, vagyis olyan közösséghez tartozott, amely Szent Ágoston tanításait és példáját követi. Az ágostonos rend, vagy Ágostor rendi szerzetesek egy olyan közösség, amely Szent Ágostor regulája szerint él. A rend alapját az a lelki hagyomány képezi, amit Ágoston püspök hagyott az utódokra. A közösségi élet, az Isten keresése, az imádság és a szolgálat fontossága. Az ágostonosok számos iskolát, plébániát és missziós területet működtetnek világszerte. 14. Leó pápa, tehát az új pápa, még püspökként, majd később bíborosként is híres volt arról, hogy nagy hangsúlyt fektetett a lelkipásztori szolgálatra, a szegények melletti kiállásra és a nevelésre. Pápává választása azért is jelentős, mert megerősíti Szent Ágoston tanítása és szellemisége ma is élő és aktuális, és hogy az ágostonos hagyomány fontos szerepet tölt be az egyház életében. Áttérünk a fagyos szentekre, amik miért is jelentősek. Szintén egy pár szentet fogunk említeni és tanulni. Kik a fagyos szentek? Ki tudnál elsorolni? Ákos.
A magyar népi hagyomány szerint a Pongrác, Szervát, Bonifác napok május 12, 13, 14, valamint Orbán napjának május 25-e a közös elnevezése a fagyos szentek.
Így van. És miért mondjuk azt, hogy fagyos szentek? A meteorológiában mit jelent ez?
A hőmérséklet csökkenése az év során máskor is előfordul. A májusi fagyok azért kaptak különös figyelmet, mert a zsenge növényzet leginkább ilyenkor színli meg a hideget.
A várható májusi fagyok miatt a kényesebb növények palántáit, például az uborkát vagy a paradicsomot, csak a fagyos szentek után ültették ki. Május 12-én ünnepeljük Szent Pongrácot, pont a mai napon. Kérlek téged, Tamás, hogy mondjál el egy pár szót az ő életéről.
Az ázsiai Frigiában született. A 6. században keletkezett szenvedés története szerint szüleit korán elvesztette. A 14 éves fiú nagybátyjával Dénese hazájából Rómába költözött, ahol találkozott Marcellinus pápával és a keresztényekkel. Nem sokára megkeresztelkedett, Pongrácz részt vett a közösség imáin és áldozati ünnepeim. Hamarosan a rejtőzködő pápát, Pongrácot és a nagybátyját is felfedezte a hatóság, és feljelentették őket a császárnak. Pongrácz a császár előtt bátran védelmezte hitét és a keresztényeket. A fiút a Via Aurelian fejezték le 304-ben. Rómában temették el 15 évesen, sírja felett egy bazilika áll. A késő középkor óta Pongrácot a 14 segítőszent közé sorolják. Jelképe ifjú karddal a kezében.
Tehát Pongrácról ennyit tudunk. A második szentünk Szent Szervác.
Szent Szervác püspök Szervácius dolgárán püspöke volt. Jelentős szerepe volt a kereszténység terjesztésében Németalföld területén. Jelentős egyházi személyiség volt, rengeteget utazott és részt vett számos zsinaton és egyházi gyűlésen. Hollandiában halt meg 384. május 13-án sok utazás miatt kimerültség vagy betegség következtében hunyt el. Szent Bonifác 754. június 5-én halt meg, püspök volt, vértanúként halt meg, 82 éves volt. Jelképe, fejsze vagy könyv.
Igen, Bonifácról nem sok mindent tudunk, őróla majd a későbbiekben fogunk megemlékezni. Megismertük ma Szent Ágoston életét, aki hosszú keresés után találta meg Istent, és édesanyját, Szent Mónikát, akinek szeretete és imádsága segítette őt ezen az úton. Kettőjük története a szeretetről, a türelemről és az isteni kegyelemről tanít minket. És ahogy a múltból a jelenben értünk, megemlékeztünk az új pápáról is, akit úgy hívnak 14. Leó pápa. Aki maga is Ágoston nyomdokaiban járt, hiszen Ágoston rendi szerzetes volt. Talán ő is Mónikához és Ágostonhoz hasonló hittel és bölcsességgel fogja vezetni az egyházat. Óránk végén imádkozzunk 14. Leó pápáért.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk együtt azért, hogy bölcs, alázattal és bátorsággal teli pápánk legyen. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrita beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.